Mahmoud Tolla. Idő második Mahmud alatt a mekkai zarándok karavánt a lesben álló vehabiták kirabolták, a szultán megrendelé a mekkai és medinai bíráknak, hogy küldjenek rögtön a vehabiták tanyáira, s kész pénzen váltsák ki az elfogott derviseket tőlük. A vehabiták kiadák a foglyokat a küldött váltságdíjért, de annyira ragaszkodtak az alkú értelméhez, miszerint csak a foglyokat kell kiadniuk, hogy még a rajtuk levő ruházatot is megtarták maguknak, s nem hagytak elvinni egyebet a csupasz testnél. Így kell őket Mahmudnak még ruhával is ellátni. Volt a megszabadítottak között egy dervis, a Nimetulla hita szerzetből, ki a történet után fölmene a szultánhoz és monda neki. Szegény uram te, legszomorúbb úr minden kalifák között, legnagyobb szenvedések fia minden szultánok között, akik előtted uralkodtak és utánad uralkodni fognak. Köszönöm te néked, hogy engemet megszabadítottál az eretnekek kezei közül, s azért íme ajándékba hozom neked azt, amit midőn ruhátlanul hagytak, mégis el tudtam hozni közülük. Azzal egy fekete író nádat adott át a szultánnak, s midőn Mahmud kérdezé, mi módon tudta azt elrejteni a rablók szemei elől, elmésen megmagyarázá, miszerint sűrű fekete szakálla közé dugta azt, és ott senki se vette észre. Mahmud elfogadá a dervis ajándékát, s oda tevé azt, hol többi ereké állottak, s azután sokáig nem gondolt rá, és egészen el is felejtkezett róla. Egyszer azonban, midőn egyik kedvenc hölgye kíváncsiságból rávevé, hogy mutogassa meg neki a palotában levő erekéket, amit a dervis által ajándékozott tollhoz értek, hirtelen fölsikolta a hölgy, és azt mondá, hogy azt a tollat mozogni látta. A szultán erre oda tekintes, mint hogy ő nem látott semmit, tréfás szavakkal illeték kedvenc hölgyét, és tovább mutogatá neki sorra a századok óta lerakott erekéket, miket 13 szultán gyűjtött Kaznéba, és azután megengedi hölgyének, hogy válasszon azon erekék közül egyet magának, amelyik legjobban tetszik neki. Voltak ottan becses darabok, mik egy-egy ország jövedelmével fölértek, drága kövekkel kirakott, ritkaságuk által becses emlékűek, de azok közül a kegyencnő egyet sem választa magának, hanem a szultán nagy bámulatára, azt az egyszerű fekete írónádat kérte magának. Mahmud csodálkozva engedett odaliszkja kívánatának, s minthogy az ettől el nem állt, odaadá neki az írónádat, amely egyszerű bambuszkóróból készült, és nem volt rajta éppen semmi nevezetes. Az odaliszk elvivé magával szobájába a tollat, és azután reggeltől estig várta, hogy fog-e mozdulni újra. De a toll egész nap, egész éjjel nyugodtan feküdt, ahová letették, és az odaliszk már bánni kezdi, hogy kíváncsisága tárgya helyett nem inkább valamely becsesebb ajándékot kért magának, amidőn egy estve meglátogatá őt a szultán virágos kamrájában. És amíg egymással édes deden beszélgetének, egyszer a szobában, hol rajtuk kívül senki sem volt jelen, ezt hallanak, mintha valaki nagy sietve írna, s a toll percegése hallatszanék a kiterített pergamenen. Oda tekintének mind a ketten, és íme a bámulattól elállott a szavuk. Az írónád fél egyenesre volt fölemelkedve, ahogy szokás azt a kézben tartani, és írni látszott magában az alatta levő pergamenen. A hölgy reszketett a borzalomtól, míg a szultán ki nem volt félelmek és babonák embere, azt hívé, hogy tán egy pók köté fonalát a toll túlsó szárához, és annál fogva emelkedik és mozog az a légben, és hogy erről meggyőzze kegyencnőjét, ő maga odament és a toll fölé nyúlt, hogy a képzelt pókhálót elszakítsa, de nem volt ez sehol, és a toll csak írt magában egyre. A szultán maga is csodálkozni kezdett a tüneményen. Amint a toll oly szorgalmasan látszott írni, az a rejtett írás maradt, mert hegye nem volt tintába mártva. A szultán ekkor próbát akart tenni vele, és az ott levő alkörmösbe, amelyel török hölgyek ajkait szokták festeni, belemárta a toll hegyét, s azután letevi azt a sima tiszta lapra, mire az ismét fölemelkedik, és világosan, tisztán érthető betűkben leírá e szókat. Mahmud, Mahmud. Szultán reszketni ér az én szívét, míg ő nevét olvasá maga előtt, és borzalommal kérdezi. Mit kívánsz tőlem? Az újra e két szót írta le. Mahmud, Mahmud. És azzal lefeküdt. Az én nevem, az mondá a szultán. Hát te láthatatlan szellem, ki vagy? Tól újra fölegyenesedik, és elnevet írta Mahmud alá. Halil patróna. Mahmud megrettent a névtől. Egy ősei által megöletetnek neve volt az. S ha egy szellemnek jelenléte már magában is irtóztató, mennyivel inkább egy meggyilkolt szellemé. Mit akarsz e helyen, kérdé a szultán elborzadva. A toll felelt. Inteni téged. Veszély fenyeget talál, engem, kérdé a szultán. Toll ezt írta rá, közel van. Honnan jön-e veszély? Most hosszú sort írt a toll, és e sorban ez volt írva. Keletről nagy, nyugodtról nagyobb, délről még nagyobb, északról legnagyobb, és itthon mindeniknél nagyobb. Hol lesznek harcai az igaz hívőknek, kérdezi a szultán. Az egész országban volt a válasz. Minő városok mellett? Minden város mellett, és minden városban. Meddig tart a harc? 9 esztendeig. Akkor számláltak 1820-at, s körül Törökország minden határán még semmi veszély sem volt. Még egyet kérde a szultán. Mondd meg én nekem, győzni fogok-e én e harcokban? A toll írá. Te nem. Kik lesznek elleneim? Itt a toll megállt, mintha valamint gondolkoznék, azután e szót írá le máskor. A szultán nem érti a választ, és újra föltevi a kérdést. Most ezt írá a toll. Másút kérdezz. Hol? Egyedül. Tehát nem akart-e kérdésre a szultán kegyenc nője jelenlétében válaszolni? Nem bízott benne. A szultán alig hiheti, hogy nem álmodik. Még kedvenc nője is odalépett, és Mahmud vállára hajolva kérdezi. Kérlek téged, erős szellem, fogsz-e nekem is felelni? Attól válaszolá. Fogok, a nő kérdezi. Mondd meg én nekem, fog-e engemet Mahmud halálomig szeretni? Szultán megütődve mondá, a prófétára hogy tudsz ilyen kérdést intézni hozzá? Pedig mit kérdezhetne egy szerető asszony sürgetőbbet? Attól csendesen remegve írt. Fog szeretni, halálodik. És mikor halok meg? Erre a toll nem felelt semmit. Hiába kérdezi a kegyencnő, hány év, hány hó, hány nap múlva, a szellem nem mondott rá semmit. És mi által halok meg, kérdezi a nő. Szultán megrémült ez esztelen kérdésen, és el akará onnan távolítani a nőt, de egy perc alatt kiírta a toll a választ. Meggyilkoltatol. A nő sápat lett, mint a viasz kép, és repegve kérdezi. Ki gyilkol meg? Mindketten félelmesen, visszafojtott lélegzettel várták, hogy mit felelend a toll, és az jól figyelmezve, nehogy hiányos betűt fessen, írá a pergamenre. Mahmud. kegyencnő ájultan rogyott a szultán karjaiba ki őt, ölébe véve a kerevetre tevé, és sokáig tartott, míg magához bírta téríteni, vigasztalva őt bölcs szavakkal. Gonosz ingerkedő szellem lakik e nádban, ki csak azért űzi előttünk varázslatait, hogy szíveinket rettegésbe hozza. Hiszen azt mondá, hogy holtig szeretni foglak, hogy ölnélek, tehát meg én, hazug szellem lakik e tolban, pedig maga is reszketett a szultán. Azon éjjel nem jött álom az ő szemeikre, s reggel erővel elvevé kegyencétől az írónádat Mahmud, s azt mondá neki, hogy a tűzbe fogja azt vettetni. De nem vetteti a tűzbe. Sőt, gyakran elővevé azt a szultán, és miután néhányszor hamis jóslatokon kapta a szellemet, kezdi az egészet egy mágikus bohóságnak tekinteni, amely a végre rendeltetett a jó sorstól, hogy az embereket különössége által mulattassa, és gyakran szerze által a mulatságot egész háremének összegyűjtvén az odaliszkokat, és kényszerítvén a bűvös tollat, írni feleleteket mindenféle apró kérdésekre. Hány éves a vén Kadunkiet Kuda? Hány cekkínó van a kizláraga erszényében? Hány órakor ébred fel a szultán? Mikor érkeznek meg a szultán a tulipányai? Hány fejet löktek ma a tengerbe? Éle még Szádi a költő, stb. Stb. Vagy kényszeríték Hugo Viktor keleti verseit nekik lefordítani törökre, arabra, perzsára. Attól mindent végzett türelmesen. Az odaliszkok igen kedves játékszernek tarták, és a kedvenc szultána el is felejté már a gonosz jóslatot, mit számára leírt. Egyszer történt, hogy a nagyhírű rablóvezér Mikrokonkálisz, ki az archipelágus rabló hadaival régóta nyugtalanítá, és a szultán valamennyi flottáival tudott dacolni, Kandia előtt a sík tengeren egy brit hadihajóval találkozott, és azt elég esztelenül három gályával megtámadta, s egy óra alatt mind a három hajója fenékbe lövetett, és ismeretes zászlóin kívül semmi sem maradt a vízszínén, melyeket is a győztes angol kapitány Murisson magával diadal jelül elvive Sztambulba, és ott azokat felküldé a divánba. Szultán öröme határtalan volt a bosszantó kalózvezér halála felett. Öröme megtetszék a háremben ismert. Éjszakára fényes lámpa ünnepét rendezett, és másnapra a díván elé hivatá Marisson kapitányt, hogy őt kegyeivel és ajándékaival elhalmozza. Éjszaka tehát nagy vígasság volt az odaliszkok között. A szultán maga is ittas volt az örömtől, a bortól és a szerelemtől. A szultán a öröme elbizottságában mulatságul vevé a bűbájos írónádat, és kényszeríti azt bohó feleletekre, hogy számlálja meg hány szála van Mahmud szakállának, hány lova van az istálóban, hány katonája a tengeren, és végre kacagva kérdezi tőle, mondja meg neki, hány óráig fog ő még élni. Ó, hiszen egy egész örömteljes élet áll még előtte. Szultán mégis a fejét csóválta, ilyen kérdésekkel nem kellene Istent kísérteni soha. Attól nem akart írni. Ekkor bosszusan kiállt a rá a kegyencnő. Felej, vagy kényszerítelek megszámlálni a fekete tenger cseppjeit, ami innen Szukumkaléig van. Felej, hány óráig élek én? Tól erre ingadozva fölemelkedik, s a papíron jártában, olyan hangot adva, mintha sírna, nyögne, félreismerhetetlen jeggyel írá le ezen számot, 8. s körülkeríti azt, hogy tudtul adja, mi szerint nem következik több. Kacagtak mindnyájan, ez a szellem szereti a tréfát, s most bosszút akar állni a szultánának kínzó kérdésekért. Ekkor volt éjfél után 3 óra. Annyit ütöttek az órák minden teremben. Ezután ismét táncolni, énekelni kezdtek az odaliszkok, s eunuk boholcok fabábukat játszódtattak egy függönyös játékszínen, mely a hárem lakókat nagyon mulattatá. De a kegyencnő fejéből nem ment ki az a 8-as szám. Amint a szobákban levő órák ismét sorban 4-et ütöttek, elővetteté a tollat, s arcán hitlen gúnyt tettetve, de szívében borzalommal kérdé tőle, na most mondd meg újra, ha még el nem feledted. Hány óráig élek én még? A toll leírta a hetet. Itt már borzongani kezdének a körülállók. Mahmud szellem tréfának tartá az egészet, s bíztatá őket, hogy ne vessenek rajta, és ismét mulattak tovább. Egy óra múlva sorba ütötték az órák az 5-öt. Most egyedül lopta félre magát a kegyencnő, és asztalára helyezve az írónádat, az előbbi kérdést ismétli előtte. Toll e számot írta. 6. Tehát minden órában egyel kevesebb. A szultán észrevette kegyencnője szomorúságát, hogy elverje gondolatait, kényszeríti őt alvószobájába menni. Ott a szultána 2 órai édes álmot aludt a szultán keblén. Akkor a szultán fölkelt. Átment öltöző szobáiba, mert ma díván tanácsot kellett tartani. A kegyencnő fölébredvén legelőször is az órákra nézett, és látta, hogy már 7 óra. Sietett rögtön fölkeresni a tollat, s remegve kért tőle választ. Most a toll már csak 4-et írt. Szultán maga elé hivatta Morrisont. Az angol tengerész már akkor is tudta, hogy a vizek kívüle urat nem ismernek, s hosszú kalandozásai Kelet- és Dél-országaiban annyira hozzá szoktaták őt a barbár tartományok fejedelmeihez, hogy őket voltak éppen kíváncsisága tárgyaiként tekinti, kiknek balga szertartásait végignézte, ahol hozzáférhetett. S ha másképp nem lehet-e, együtt csinálta azokat velük, csak hogy naplójába írhasson róluk. A divánba hivatás semmivel sem volt Morrisonra nézve érdektelenebb, mintha elefántvadászatra hívták volna, vagy a szakker-kvakkerek titkos gyülekezetébe, vagy mongol fier úr veszedelmes léghajójába, fölvéve karmazsin piros öltönyét, tollas háromszegletű kalapját, s lekísértetve magát a tiszteletére küldött izoglánok által, a pompás mennyezetes hatevezős káikig hagyá magát vitetni. A szökőkuta kapuján bevezeték, s néhány percig várni engedve az oroszlánfők teremében, megengedik neki, hogy kebléből elővont tárcájába futólagosan lerajzolja a körülötte fekvő tárgyakat. Ez alatt elvették kis rövid kardját, minthogy a szultán elé fegyverrel menni nem szabad, s adtak rá egy bő, nyuszt prémes kaftánt. Észre se vette jegyezgetés közben, csak azután csodálkozott el magán, hogy talpig zöldbe van öltözve, s a tolmács baljára állva bevezeti a 7 vezérek termébe, hol a szultán vezéreivel félkörben ült. Morrison szép illedelmesen üdvözli a padisakt, ahogy tán György királyt üdvözölte volna, vagy 10. Károlyt. Hajolj le egész a földig, uram, suttogál fülébe a tolmács. Goddám, azt nem teszem. Ez egyenruhában nem szokás a földre feküdni. Azért adtuk föléje a kaftán, súgál fél tréfásan a tolmács. Ez itt szokás. Rossz szokás, mormolám Öriszon, s néhány percig gondolkozva, azon ötletre jött, hogy kalapját elejti, és mintha azután nyúlna hajolt meg a földig. De kárpótlásul azután újra kiegyenesedik, hogyha a palota rászakadt, volna sem hajtotta volna meg a fejét. A szultán pár rövid szót mond a tengerésznek, melyből a tolmács egy cifra üdvmondatot tudott lefordítani, bebizonyítandó, hogy ő a szultán kimondhatatlan érzelmeinek is magyarázója. Elmondta a tengerésznek, hogy ő egy rettenetes víziló, tengeri elefánt, ki dicső agyaraival a szemtelen krokodilusokat agyondöfte, hatalmas patáival elgázolt, a sormányával agyonpaskolta. Ezért megérdemli, hogy a fölséges úr köntösének szárnyai befedjék. Ezért kérjen jutalmul, amit kíván, legyen bár az országának fele, stb. Ha valaki ilyenkor csak ugyan az ország felét kérné, bizonyosan azt a felét kapná, mely a föld alatt van. Öriszon megköszönte az ajánlatot, és azt kérte, hogy mutassa meg neki a szultán kedvenc hölgyét. Tolmács ezt halván elsápadt. Még sápadtabb lőn a szultán, arcának izmai meglátszottak a rángások, melyek a rögtöni visszás érzelmekre támadnak. Azután sűrű nagy szemöldeit mélyen lehúzva, halálos sérelemmel tekint a tengerészre, széles melle hörgött nehéz sóhajától. Az angol csak azt restelte, hogy nem viszonozhatja a szemöldök játékot, az övé világos szőke, és kissé nagyon magasra voltak rakva. Tolmács azonban nagyon sokat tudott beszélni a hallgatásból. Ó, dicső gyaúr, nemzeted rózsafája, a tengereken futó vízipók, ne kérj így esztelenséget a nagyúrtól. Nézzed haragos szemeit, s kérj más akármit, kérd legritkább kincsét, rabnőit mind, csak kegyencnője arcát ne kívánd látni, te nem tudod, mi az. Öriszon vállat vonítva mondá, nekem nem kell kincs sem rabnőt, csak a kegyencnőt kívánom látni. Mahmud reszketett, de nem szólt. Nagy sötét szemeibe két könycsepp tódult, és aztán csendesen gördült végig szép férfias arcán. A vezérek erre fölugráltak, és zavart kiáltásaikból kivehető volt, miszerint nem mást kívánnak a szultántól, mint hogy legott folytassa meg a vakmerő hitetlent. Tolmács kétségbe esve veti magát a tengerész lábaihoz. Ó, minden cethalak fejedelme, te hitetlen ebb! Látod, mint fekszem lábaidnál, én igaz hívő, a te lábaidnál, borívó gyaur! Miért fogsz engemet szavamnál, melyet a szultán adott általam neked? Nem szégyelled magad lábadat a fejedelmek urának nyakára tenni? Kívánj más akármit! Hasztalan. A tengerész arcán egy szöglet sem változott, újra hideg vérrel ismétlé. A kegyencnőt kívánom látni! A vezérek dühött ordítással rohantak reá, és Öriszon elégnek tartta a fenyegető roham előtt szétvetni mellén a ráadott kaftánt, és előtüntetni félvilágtól retteget egyenruháját, s a reá aggatott érdemjeleket, alexandriai és trafalgári diadalok dicső emlékeit. A szultán lelépett trónjáról, kezével inta a vezéreknek, néhány szót súgott a kizlárag a fülébe, mire az eltávozott. E súgott szó végigment a vezérek sorain, mire valamennyien meghajták magukat, s a terem három ajtaján három felé távoztak, helyettük két fekete lépett be vörös fezzel, fehér ruhában, kezeiken széles görbe pallos. Csak a szultán maradt ott és a tengerész. Az órák a szeráj termeiben háromnegyedet 11-re ütöttek. A kegyencnőnek a dervis tolla azon kérdésre, hány óráig él, még ezt írta: negyed. Azon percben lépett be a kizlár aga. A Fegyencnő reszketve ment elé, mint az eltévedt bárányka szemközt jövő farkas elé. Kézláraga mélyen meghajtá magát, s a háta mögött álló szeráj felügyelőnőt előreinté. Végezte-e a namazát előtti mosódást a szultána? Igen, ura. Övezd dereka körül három sor gyöngyöt, sturbányába tűz paradicsommadarat gyémántos forgóval, Adreá aranyszövetű kaftányát. A kegyencnő némán engedett magával mindent történni. A felügyelőnő arcára vonván a lengeteg apró aranycsillagokkal hintett fátyolt, elvezeté őt azon ajtóig, mert a porcelánterembe nyílt. Ott elbocsátá őt a kézláraga, mutatva, hogy merre menjen. Mindenütt kettős őrszemek álltak az ajtóknál. A legutolsó, amelyen beléptek, csak szőnyeggel volt fedve. Ez volt a kupoly terem ajtaja, hol a szultán a tengerészt elfogadta. A kegyencnő nem láthatta a tengerészt a trón magas emelvényes szárnyai miatt, csak a szultánt látta ott ülni a díványon. Oda sietett hozzá, s amint elélépett egyszerre, megpillantá az idegent, ki hideg kíváncsi szemeit ráfüggeszté. Összeborzadt és fél sikollyal ejti ki ezt szót, gyaur, s fátyolát sűrűbbre vonva a szultánhoz akart menekülni. Mahmud ekkor megfogá egy kezével a hölgy remegő kezét, s a másikkal levevé az idegen előtt legkedvesebb hölgye arcáról a fátyolt. Hogy fölsikoltott, mintha kígyó csípés érte volna az arcát, majd a szultán térdeihez omlott és irgalomért esdekelve tekint a nagyúr arcára. A minden kalifák kalifájának szemében emberi fájdalom nedve ragyogott. Szegény szultána, ki ne szánta volna őt. Morrison udvarias bókkal hajtá meg magát, stolmács, nem létében a jól ismert török üdvözlettel köszönti őt. Szalám aleküm! A hölgy szokatlan bájai csak annyi hatást gyakoroltak a tengerészre, mint honának bármely szép delnője valamely udvari bemutatáskor. A hölgy kínosan vonaglott a szultán lábainál ki megelégedvén kínlódását, betakarta őt fátyolával, s inta a kizlár agának. Az felemeli a hölgyet, s elvezeti a trón függönyei mögé. Ugyanakkor a két eunuch őr is eltűnt a trón mellől. Szultán hallgatott, s eltakarta szemeit. Néhány percnyi mély csend után a tengerésznek úgy tetszik, mintha hosszú-hosszú sóhajt hallana a függönyök mögül. A szultán minden tagja összerándult, s azután elkezdtek a szeráj órái ütni, s ütötték a 11 órát. Ekkor felállt a szultán helyéből, s felsóhajtva mondá. Allah határozta így, azzal leszállt a díványról, s tiszta olasz nyelven kérdé Morrisontól. Láttad őt, szép volt? Morrison meglepetve azáltal, hogy a szultánt, ki különben csak tolmács által szokott szót váltani, olaszul hallja beszélni, bámultában nem talált hirtelen szavakat a kérdésre. Most jár, lásd őt, még egyszer szólt a nagyúr, s azzal odainti a függönyökhöz. Morrison visszadöbbent. Az egy perc előtt rózsapiros hölgy, ott feküdt halványan, élettelen, elterülve, ajkai szemei bezárva, keble mozdulatlan. Szép gömbölyű fehér nyakán körös körül vékony veres vonal látszott. A sejem zsinór helye. Ó, ez kegyetlenség, kiállta fel magáról megfeledkezve a tengerész. A szultán hidegen viszonza. Amely nő arcát keresztjén férfi tekintete éri, annak meg kell halnia. Azzal inta a tengerésznek, hogy el van bocsátva. Morrison sietett ki a teremből, rögtön fölszedeti horgonyait, s éjjel kivitorlázott az aranyszarvból, mindenütt üldöztetve a szép szultána emlékétől, kit szemeinek egy tekintetével megölt. Lásd, lásd, mondd-e a szultán ölébe véve a meggyilkolt hideg tetemét. Valót mondott a dzsín, Mahmud szeretett halálodik, és Mahmud ölt meg. E szavakat elmondál kétszer-háromszor is a halottnak, azzal letevi a trón lépcsőjére, megszaggatá öltönyeit, keblén, s könnyes szemekkel tekintve föl az égre sóhajtja. Már most következzék a többi. És azután elkövetkezik a többi. Jött keletről, jött nyugodtról, északról és délről a veszély. Nagy ország facsaró vihar, mely az erős ozmán tölgyet gyökerében megfacsarta, lombjait letördelte. Janinai Alibasa volt az első, ki meggyújtá az országot nyugodtról, s vérbe lángba borítá Moreától Szmirnáig. Északról Ipszilanti keresztes lobogói hoztak új ellenséget Mahmudra, s a szent sereg kiáltása a Duna partjairól Aténe falain és Olimpszikláin visszhangzott. Sztambulban a féktelen janicsárhat készíte minden vereség hírére vérfördőket a sztambuli görögök közt. S midőn tetőpontját érte minden veszély, keletről a perzsa sah ütött be az omladozó birodalomba, s elfoglalta a kincses Bagdadot. S Mahmudnak még volt kedve élni. Élni és uralkodni. Kisebb lélek elvetette volna király pálcáját, és elvonult volna a csendes Arábia boldog pálmafáj közé, tudva, hogy végtelen harc vár mindenünnen reá. Tudva, hogy győzni nem fog, tudva, hogy ami legközelebb áll hozzá, legfélelmesebb ellensége. Egy aláásott lőporos verem volt a trón, mely körül őrült emberek szaladgálnak égő csóvákkal. És Mahmudnak volt még kedve rajta ülni. Gyakran kilopózott éjszakánként háremébe. Egyedül senkitől sem kísérve az ószeráj tetejéről, órákig elnézte a csillagok futását, elhallgatta az éjszakai verekedést, halálsikoltásokat Sztambul utcáin. Látta, mint támad egyszerre két-három helyen tűz, Perában és Galatában. A janicsár urak töltik ott kedvüket. S érezte azt a kegyetlen hideg metsző szelet, mely elkezde éjszakról fújni, hogy a szeráj termeiben fázódva ölték magukra takaróikat, a gyönge keblű odaliszkok. Sohasem érezte még ember Sztambulban e hideg szelet. Honnan jön ez, és mit jelent? Mahmud tudta, hogy honnan jön, és mit jelent, s volt kedve szemébe nézni a jövőnek, melyből egyetlen sugár sem hozott számára reményt.